Helyen fejezte be a berlini világbajnokságot, amelyen 40 év elteltével játszhatott ismét a negyed döntőben. Völgyi Pétert Szilágyi Dóra szólaltatta meg.
Nagyon büszke vagyok az eredményre is, arra, hogy a nehézségek mellett azért hogy sikerült, még inkább egy csapattá kovácsolódnunk, és összességében az elmúlt hát 6-7 vagy 8 hét, amit a közvetlen felkészülésre töltöttünk, ez szerintem nagyon pozitív élmény volt mindenkinek a játékos pályafutásában, meg az életében.
A világbajnoki pontverseny élén álló Kimi Antonelli a nap legjobb köridejével nyerte meg a második szabadedzést a Formula 1-es spanyol nagydíjon. A Mercedes olasz pilótáját sorrendben a két Ferrari is, Charles Leclerc és Lewis Hamilton követte. Az első gyakorláson George Russell bizonyult a leggyorsabbnak a debütáló madridi aszfaltcsíkon. Szilágyi Zsolt hangmérnök nevében búcsúzik Tóth Béla, viszont hallásra.
Kulcskérdések.
Mi a tétje?
Miért fontos?
Mit jelent?
A hírek háttere a Kossuth Rádióban.
Jó napot kívánok, ez itt a Kulcskérdések, a mikrofonnál Benyó Rita. 25 éve ezen a napon 4 eltérített utasszállító repülőgép néhány óra alatt megváltoztatta Amerikát, és vele együtt a világot. Közel 3000 ember meghalt, összeomlott a World Trade Center 2 tornya, támadás érte a Pentagont, de szeptember 11-ével nem csak épületek omlottak össze. Megrendült az Egyesült Államok biztonságérzete is. Ami ezután következett, a terror elleni háború, Afganisztán és Irak, a Patriot Act, a megfigyelés kiterjesztése, a repülésbiztonság teljes átalakítása máig velünk vannak. És felvetett egy ennél is nehezebb kérdést. Mi történik egy szabad, demokratikus társadalommal, amikor megtámadják? Meddig mehet el az állam a biztonság érdekében, anélkül, hogy éppen abból adna fel, amit meg akar védeni? Erről beszélgetünk Bombera Krisztával, aki 25 éve New Yorkból tudósított a támadáskor, és Feledi Botondal, a külügyi intézet vezetőjével. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok, és tegeződni fogunk, mert korábban kollégákként mindenkivel tegeződtünk eddig is. Először arról beszéljünk, hogy mindenkinek általában van erről egy ilyen reflektorélménye. Krista, te biztosan vissza tudsz emlékezni, hogy abban a pillanatban, amikor becsapódtak a repülők, akkor hol voltál?
Hát az elsőnél még otthon, néztem a tévét, mint a világon a legtöbben, zavartan, ugye az Orson Welles-i rádiósót idéző érzésekkel, hogy ez vajon valóság, vagy valami kamu, de oda van írva, hogy live. És aztán engem nagyon hamar felrázott ebből az álomból Pignicki Réka, aki az épi tudósítója volt, akkor épi riportere New Yorkban, magyar származású amerikai dokumentumfilmes, aki fölhívott, és azt mondta, hogy Krista, indulás kifelé. És akkor onnantól tudtam, hogy helyzet van.
Botan?
Én többé-kevésbé boldog jogászhallgató voltam akkoriban Budapesten, és arra emlékszem, hogy a Károlyi kerten átsétáltunk, ugye jöttek ezek a susogó beszélgetések ott mellettünk, hogy lehetett érezni a levegőben, és amint beértünk az egyetem aulájában, a portás fülke körül tömegállt, és akkor én is oda szegődtem, és a portásnak a nagyon picike, jó esélye fekete-fehér tévécskéjén néztük az első képeket annak idején.
Mi volt az a pillanat, ami 25 év után is mondjuk a legerősebb benned?
Nyilván az a fizikai élmény, ahogyan jön felém a porfelhő. És pont valakinek idéztem a napokban, hogy amikor a nepáli felvételeket néztem, és láttam, hogy jön ez a nagy, fekete, megállíthatatlan, nyilvánvalóan mindenki számára, aki nem tud elszaladni, pusztító, és abban a pillanatban felfogott, hogy mennyire pusztító jelenség, akkor ez az érzés visszajött. Nyilvánvalóan mi akkor nem tudtuk még, amikor jött, hogy veszélyben vagyunk ettől, vagy nem. Nem voltunk fizikailag nagyon durván veszélyben, mindenki ment, ahova tudott. Én a brooklyni oldalon voltam, úgyhogy engem kevésbé is ért, mint aki közvetlenül a Ground Zero környékén, de nyilván ez a fizikai élmény az, ami a zsigeri szinten visszajön. Meg az a szag. Amit nagyon ritkán éreztem azóta életemben.
Most a 25. évfordulóra egy dokumentumfilm miatt te újra nézted a felvételeket. Volt olyan, amire egyáltalán nem emlékeztél, vagy nagyon másként éled meg 25 évből visszanézve?
Talán azt, és erről fogunk beszélgetni, ugye ennek van egy tágabb geopolitikai környezete is, kulturális politikai változások, az az összefogás, az a metaforikusan mindenki egymás kezét fogta abban a városban, és úgy éreztem, hogy ez a közösség, és az az összetartás, és az az empátia, az megtörhetetlen, és az az együttérzés, ami később bármely fölösleges halottal kapcsolatban a New Yorkiakat eltöltötte.
Ugye ez azonnal bizonyos szempontból politikailag is megmutatkozott, mert hogy Bushnak valami 90% körüli támogatottsága lett. Mennyire természetes ez, és akkor ezt most már tőled kérdezem, Feledi Botond, hogy ilyenkor a társadalom az nem széthúz, vagy nem pedig egy társadalmi káosz következik be, politikai káosz következik be, hanem beáll egy személyben a vezető mögé.
Azt gondolom, hogy ebben az Egyesült Államokat azért külön kell tekintsük, és az, amit te is alaptapasztalatnak mondasz, ez azért odaállt egy jóval erősebb társadalmi kohézióban, egy sokkal jobban az alulról fölfelé szerveződés, az önkéntesség, a charity-re szoktatott amerikai társadalomban máshogy működik. És 2001 ebből a szempontból még pont annak a hidegháborús utókorszaknak volt ugye pont a zárása, amiben az amerikaiak még ugye emlékeztek Pearl Harborra, emlékeztek a Kennedy elleni gyilkosságra, de igazából az ő élménysorozatukban hozzánk, európaiakhoz képest az, hogy őket a saját területükön támadás ér, egy jóval ritkább esemény. Tehát ilyen szempontból indokoltabb az, hogy össze is tudtak fogni, és működött is ez a reakció.
Mennyire volt, vagy mennyire a jelen pillanatig érezhető az immunrendszer az amerikai társadalomban, ugye egy olyan, amit most már említesz, hogy nem volt hasonló emlékezetük, de közben meg az is benne van, hogy épp egy nagyon erős demokráciát ér egy támadás, tehát lehet, hogy egy csomó mindent egyszerűen nem ismernek, amit a világ boldogtalanabb fele, vagy akár bármilyen diktatúrát megélt fél sokkal jobban ismer, és akár könnyebben alkalmazkodik.
Európa ekkor azért túl volt a szovjetek által finanszírozott hidegháborús terrorhullámokon, vörös hadsereg frakció és társai. Tehát ezt egy elég elfeledett része Európa történetének, de itt azért erre volt cégvezetők családja, gépeltérítések sorozata, ugye gépek, amik több helyen leszállnak eltérítve. Tehát hogy egy elég komoly európai történet volt, amit úgy nagyjából a 90-es években, főleg az akkor felnövekvő generáció már nem érzékelt, nem kezelt. Tehát ehhez képest az, ami itt áthuzalozódik mind Európában, mind az Egyesült Államokban ezzel kapcsolatban, az ugye azért lett aztán még nagyobb hullám, mert becsatornázódik a digitalizációnak az első hullámába. Tehát ahogy ez összeér.
Nekem egy személyes élményem van, és kettő az inkább politikai és katonai, amit olvastam. 17 percről beszélünk, Rita. 17 perc alatt változott meg az Egyesült Államokban a mindset azzal kapcsolatban, hogy hogy néz ki a jövő, és mi elképzelhető, ami addig elképzelhetetlen volt. Az első becsapódás után az emberek fényképezték, mentek tovább a dolgukra. Robert Mueller, az FBI akkor egy hete vezetője éppen az Al-Qaidáról beszélgetett az új kollégáival, és mondták neki, hogy egy gép csapódott az egyik toronyba, és ment tovább minden, hogy hát pedig olyan szép tiszta levegő, vajon mi történt. Egy nagy katonai akciót, ilyen próbát csináltak valahol azzal kapcsolatban, mi az egyetlen fenyegetettségnek tűnt akkor, azt, hogy a szovjetek nukleáris támadást követnek el az északi sarkon keresztül Amerika ellen, és erre készültek épp föl valahol, és ők is ugye hallották, hogy mi történt, és mentek tovább dolgukra készülni a szovjetek, vagy hát a korábbi szenárió szerint elképzelt nukleáris veszélyek ellen. És a harmadik pedig, ami a személyes élményem volt, amikor valaki, aki lejött, pedig azt mondták neki, az akkor még intakt toronyban, hogy maradjon a helyén, mert biztonság van, és európai volt, azt mondta, hogy nekem Európában anyukám azt tanította, hogy ahol egy ház ég, ott több is fog. Úgyhogy én megyek. Ezért maradt életben.
Ugye egyből megindult a vita arról aztán, hogy és mennyire lehet megvédeni a demokráciát olyan eszközökkel, amelyek épp egyébként az egyéni személyiségi jogokba nyúlnak bele nagyon erősen. Ma már egy egész generáció nőtt fel abba, hogy szállunk fel a repülőgépekre, hogy mi történik a repülőtéren, de hát még mi is emlékszünk a sokkal lazább szabályokra. Feldolgozta-e az amerikai társadalom, illetve természetesnek veszi-e már a jogainak a korlátozását, mert bizonyos szempontból azért mégiscsak ez történt?
Ez a híres Patriot Act, amivel elindult a jogkorlátozás, és ugye a történelem nekünk adta Edward Snowdent és hasonló whistleblowereket, akikkel kapcsolatban aztán ugye a politikai oldalak elindították a vitát, hogy ki a hazáruló és ki a whistleblower. Ugye valószínűleg, aki Kínán keresztül Moszkvába menekül, az nem biztos, hogy pusztán jó szándékú jelző volt feltétlenül, de ez egy másik vita. A jogkorlátozások kapcsán azért az Egyesült Államokban eleve a fegyverviselés az egy nagyon-nagyon másik társadalmi alapállást tesz lehetővé. Biztos, hogy szuperérzékenyek az amerikaiak, az európaiaknál nagyon sok szempontból máshogy és másként arra, hogy a kormányzat hogyan avatkozik az életükben. Nem véletlen, hogy nem dolgozhattak hivatalosan a saját szolgálataik amerikai állampolgárokra. Ezzel szemben viszont az Egyesült Államok hírszerzésének története azért gazdag. Különböző epizódokban, amióta megalakultak ugye a II. Világháború után intézményesen. Nem hiszem, hogy ez a politikai vita önmagában új lett volna. Ez, ahogy vitatkozunk a migrációról és nagyon sok mindenről itt Európában, úgy ez akkor az amerikaiaknak egy természetes módon esett bele a politikai polarizációba. Tehát miközben ugye pont egy nagyon támogatott elnök elkezdi ezt a témát vinni, nyilván a demokratáknak mi marad? Ugye az, hogy akkor ezt kritizálják. És ugye innentől kezdve elindul, hogy meddig kell ugye bipartisan, meddig kell két oldalon támogatni, meddig teli a haza, hogy mindenképp beálljanak a másik párti elnök mögé, és hol van ennek a határa, tehát ennek volt egy politikai része, és az állampolgári oldalon ez egy folyamatos macskaegérjáték. Tehát ugye emlékeztek, mikor volt, amikor cipőtalban próbálták aztán felvinni a bombát, most ugye drónok mennek a repülőgépek mellé. Tehát, hogy ha ezt veszük, mindig lesz megoldása, hogy a terroristák, vagy az elkövetők, a merénylők megpróbálják a létező intézkedéseket kijátszani, tehát ez inkább egy társadalmi mérnökösködés, hogy honnan lehet őket éppen kiszorítani, és ők akkor hova fognak áttérni.
Krista, te személyes életedben, ugye te azóta is sokat jártál vissza, és sok barátod is él most is ki. Mennyire és mikor érezted azt, hogy nagyon más Amerikába mész vissza, mint 2001 előtt?
Ugye New York eleve egy nagyon más Amerika, mint Amerika más része. Ugye ez egy klasszikus dolog, amit mindig mondanak, hogy a két parton, a keleti és a nyugati parton a liberális nagyvárosok közönsége, értelmisége, véleményformálói és az élettel kapcsolatos megélése az teljesen más, mint a középső része Amerikának. Én éltem Iowa-ban is, én jártam oda egyszer egy jó pár hónapig iskolába. Hálás vagyok azért az élményért, mert más világ valóban. Tehát egy kicsit láttam például Donald Trump közönségét és támogatóit. Úgyhogy nyilván New York más világ. New Yorkban én sokkal inkább azt láttam az első pillanattól, szeptember 12-től a mai napig, hogy kritizálják azt, hogyha elvárunk valamit másoktól, akkor azt tegyük mi is így. Tehát például bírói engedély nélkül ne tartsunk embereket fogva. Ha elvárjuk a világtól azt, hogy transzparensen és törvényszerűen működjön, akkor ne legyen az, hogy bárkit meg lehet figyelni engedély nélkül. Tehát a számon kérése a hatalomnak, akár a saját morális szövegein és másokkal a világgal szembeni elvárásain keresztül, az New Yorkban számomra mindenkin keresztül természetesebb volt. De hát New Yorkban az ember csak olyan emberekkel találkozik, akik azt kérdezik tőle, hogy vajon kiszavazott Donald Trumpra, mert én egyet sem ismerek.
Na és akkor innen folytassuk, hogyha nincs szeptember 11, nyilván nehéz kérdés, meg mi lett volna, ha kérdés kicsit, de akkor eljut-e az amerikai társadalom addig, ameddig el kellett jutnia ahhoz, hogy Donald Trumpot másodszorra is megválassza amerikai elnöknek, éppen olyan kulcskérdésekkel, mint egyébként a bevándorlás kérdése, és azok elleni harccal, éppen a populista üzenetekkel, mennyire ez az origója ennek az egész politikai változásnak?
Hát, ahogy a migráció Európa politikai térképét is újabb törésvonalakkal látta el, ez nyilván ott is ugye megtörténik, végbe megy tulajdonképpen egy picivel korábban, mint nálunk, ahol ugye ez nagyjából azért 2015-ben indul el nagyon látványosan. A másik oldalon szerintem pont az érdekes, Kriszt, amit mondasz, hogy ugye ez a társadalmi identitásban való kettészakadás sok elem által egyre gyorsabban megy végbe, úgy az USA-ban, mint Európa számos társadalmában is. Amit aztán nagyon sok keresztnével illettünk, hogy most radikalizáció, nem radikalizáció, tribalizmus, tehát ezekről kiváló tanulmányok vannak. De ez ugye elindul, és én is jártam Dél-Dakotában, máshol nagyon tisztességes Trump szavazókkal találkoztam, akik teljesen el tudták mondani, hogy abban az államban mi miért logikus az ő szempontjukból. Miközben látjuk, hogy a Mark Zuckerberg hogyan támogatja boldog Görögön a mindenkori adminisztrációt gyakorlatilag 24 órán belül váltva, amikor kell, liberális elit ide vagy oda. Tehát, hogy sőt, ugye hát most a Szilícium völgy az egyik legnagyobb fehérházi támogató csoportosulásra állt össze. Tehát, hogy ebben is nagy mozgások vannak, ugyanúgy, ahogy láttuk, hogy éppen New Yorkban is hogy törik meg ketté. Tehát miközben egy ugye a demokrata platform bal széléről tudnak polgármestert, mégis ugye mondjuk a kongresszusi körzetekben viszont érkeztek republikánusok. Tehát gyönyörűen végigkövethető ez a polarizáció. Igen. Ezt látjuk, ez ott elindul, és ez csak katalizáló faktorokat kap menet közben, és ez termeli ki azt a politikai térképet, amit most is látunk, és hát novemberben ugye majd újra megfigyelhetjük, hogy éppen hol tartanak ezek a törésvonalak, amikor a félidei választás következik.
És hogy mennyire változott abban a 25 évben még egy-egy ember is, arról csak egy személyes emléket hadd idézek föl nektek, ugye Rudy Giuliani volt a polgármester, aki szintén elképesztő népszerűségnek örvendett. Aznap volt egyébként a polgármester választás, nagyon komoly kihívói voltak, és elképesztő színvonalon viselkedett Rudy Giuliani. Az egyik számomra a legemlékezetesebb döntése az volt, hogy minden reggel a sajtótájékoztatókon, ugye Amerika az egy vallásos ország, minden felekezetnek a képviselője mondott imát, és mindig elhangzott arabul ima.
Hogy azokban jelezze, a napokban is.
Minden nap, szeptember 12-től, hogy jelezze Rudy Giuliani polgármester, hogy muszlim hívő polgártársaink és arabul beszélő polgártársaink nem terroristák attól, hogy szaudi hátterű terroristák megtámadták Amerikát. Pont az összefogásért, a toleranciáért és a tisztesség kedvéért ezt fontosnak tartotta Rudy Giuliani megcsinálni, és most, amikor egy muszlim hívó polgármestere van New Yorknak, akkor szélső jobbról azt kapja, hogy nem kéne jelen lennie a szeptember 11-i megemlékezéseken.
És mindezt tegyük hozzá, hogy az Egyesült Államok akkor erejének olyan szinten mondta teljében, hogy egy hónapra rá meg tudta szervezni Afganisztán megtámadását. Tehát erről szerintem még most is csak az európai védelmi tervezők álmodoznak, erről a logisztikai erőprojekciós képességről. Bármit gondolunk erről a műveletről, önmagában a tény, hogy ezt az Egyesült Államok, ugye miközben a teljes társadalmi reakciót végigzongorázta a politikai spektrum, de képes volt megszervezni azt, hogy a saját hadserege elindul ezekkel a bunkerromboló bombákkal, meg a mindennel. Más kérdés, hogy Bin Laden még sikeresen rejtőzött egy jó darabig, de megszervezték egy onnan sok ezer kilométerre lévő ország villámgyors megtámadását.
De a NATO 5-ös cikket is soha korábban és azóta sem használták, ugye? Az is egyedülálló.
Így van, reméljük nem most fog előkerülni. Úgyhogy az, hogy ott az európaiak ugyanúgy szolidaritást mutattak a legtöbb témában, ugye az azért Irak kapcsán már messze nem volt egyöntetű, és arra is emlékezzünk vissza, hogy akkor még az oroszok is, ugye egy nagyon friss Putyin elnök egyébként együttműködött az Egyesült Államokkal, hiszen a fundamentalista terrorizmustól ugyanúgy tartott Moszkva annak idején.
Viszont ha már ebben is az összefogást említed, most utólag, és pláne mondjuk az évforduló kapcsán, mennyire tartanak már ott akár az elemzők, akár a hétköznapi emberek, hogy objektíven lehessen beszélni Amerika akkori szerepéről és akkori viselkedéséről, Guantanamo-tól kezdve az egész háborús, mikor volt jogos, nem jogos a támadás. Tehát tartanak-e már ott, hogy ne csak azt mondják, hogy de hát meg voltunk támadva, tehát minden eszköz bevethető volt, hanem hogy egy akár szembenézés is, hogy lehet, hogy olyan válaszokat adtak egy borzalmas támadásra, ami nem elfogadható.
Ugye a legtöbb vita, amit most még a politikai felszínen érzékelni lehet, az egyébként az afganisztáni kivonulásról szól. Tehát arról, amit ugye a Trump egyes adminisztráció előkészített, és a Biden adminisztráció végrehajtott, ugye ez nem egy sikeres művelet volt, össze is omlott a felépített afgán demokratikusnak szánt rezsim. Tehát ez az, amiről komoly politikai vita folyik, ez még azt gondolom, hogy nagyobb részt a politikai szférából, mint sem a faktuális kérdéseken mocorog, de ezt azt hiszem Európában is jól ismerjük, hogy a külpolitikai kérdések hogyan tudnak ilyen nyúl üregekbe beleesni. Arról is van egy komoly vita, és az már inkább szakmai vita, hogy 20 év alatt Afganisztánt miért nem lehetett megváltoztatni, és miért éves tervek voltak egy 20 éves terv helyett, és ez hogyan nem tudta átvinni a strukturális változást. Viszont azt, hogy egy világhatalom hogy viselkedik egy ilyen helyzetben, ugye pont amit Kriszta leírtál, tehát ezek szerintem egy 10 milliós ország lakosaként szinte felfoghatatlan nagyságrendek képek, amikre az Egyesült Államok képes, ahogy ő ezeket érzékeli, és ahogy ezt a Capitol Hill-en állva az ember egy icipicit bele tud szippantani ebbe a levegőbe. Tehát itt óvainteném magunkat attól, hogy hozhatunk erkölcsi ítéletet Európából nézve, de ez mindig máshogy fog kinézni Washingtonból, a mindenkori szuperhatalom központjából nézve, hogy ők hogy reagálnak. Ebben ugye ők azért a reálpolitikának a nemzetközi kapcsolatokban vett értelmében hozzák meg a döntéseiket, plusz nyilván nem lekapcsolva ezt a belpolitikai valóságot, amiben Bush benne volt, és nyilván kihasználta abban a ciklusában nagyon ügyesen ezt a dolgot.
Én azt a pillanatot nem felejtem el, amikor azon gondolkoztam 2001 őszén, hogy eljön-e az, amikor hajlandóak picit érzelemmentesebben elgondolkodni a saját szerepükön az oda vezető úthoz. Soha nem felejtem, mert Susan Sontaggal volt interjúm, és voltak páran, akik azt mondták, és nem azt mondták, hogy Amerika akár egy megérdemelte ezt a támadást, akár kettő egyenes út vezetett ehhez a támadástólhoz a külpolitikai, korábbi tehát külpolitikai döntések miatt.
Volt?
Fel nem merült, annyit mondtak, hogy el kéne gondolkodni az Egyesült Államok külpolitikai szerepvállalásán és megoldás módjain, és majdnem nyilvános kövezés áldozatai lettek volna, hogyha ilyet lehet abban az országban, de hogy testőrrel közlekedtek, az biztos.
Van egy nagyon érdekes környezeti változás, tehát hogyha ez a támadás ez ma történne, akkor téged lehet, hogy nem hívna azonnal a szerkesztő, hogy most azonnal álljál munkába, hiszen egyszerre lenne ott a közösségi médiával millió szerkesztő, riporter, akik élőben közvetítenék azonnyomban. Ebből adódóan nagyon más lenne a táptala is, tehát a dezinformációnak is egy elképesztő áradatát látnánk. Attól, hogy ennyire megváltozott a média, ami körbevesz minket, ez szerintetek most egyébként az ilyen támadásoktól védelmet jelent, vagy extra kitettséget jelent?
Attól félek, hogy ez a tervezőknek egy újabb, teljesen önálló operatív teret nyit. Tehát már nem csak arról van szó, hiszen a terrorizmus definíciószerűen arról szól, hogy nagyobb szimbolikus kárt okoz, mint materiálisat. Ugye ez a két toronál is egyértelmű, pedig már a materiális is óriási, és emberi életben is óriási veszteség volt. És ugye erre most rátevődik egy réteg, hogy már eleve a rekrutációnál is ezt használják, hogy hogyan lehet dezinformációval radikalizálni, megjegyzem, 2-3 hét alatt most már fiatalokat. És a kimeneti részen is, ugye most, amikor Belgiumban svéd szurkolókat gyilkoltak meg, vagy ugye vannak merényletek itt a körülöttünk, hogy a késes támadások a karácsonyi vásárokon, hát szerintem ezt a rádióhallgatóinak nem kell különösebben bemutatni, ezek azért annál árnyaltabbak, mint hogy pusztán migránsok ezeket elkövetik. Ugye ebben nagyon sokszor dezinformációs elemek voltak, nagyon sokszor befolyásolt emberek voltak állami titkosszolgálatok részéről, tehát több helyszínen van arra gyanú, hogy akár az oroszok is segítik, vagy más külső harmadik országok, Európa ellenségei, ellenfelei részt vesznek ezeknek a instrumentalizálásában. Úgyhogy ez egy tudatos, rátevődött új réteg, amivel különösen óvatosnak kell lennünk.
Igen, a kamera, fegyver, az óriási nyilvánosság, a cél. Az egyetlen olyan terület, ahol a civil kamerák és a bárki által felvehető történések előnyét, abszolút előnyét én látom, az egy teljesen más természetű dolog, az a Black Lives Matter mozgalommal függ össze, ahol fel lehet venni azt, ahogyan rendőrök teljesen jogszerűtlen módon akár embereket gyilkolnak meg fényes nappal utcán, és ezt fel lehet venni. Ez az a terület az Egyesült Államok történetében, ahol a civil kamera használatának én a fekete-fehérén az előnyét látom, de ez, amit most a Boton mondott, hogy a széles nyilvánosság, az a félelemkeltés és a terror alapcélja és része, azt multiplikálja.
Kell-e azon siránkoznunk nekünk hagyományos újságíróknak, hogy az a kapuőr szerep, illetve az, amikor egy ilyen súlyos támadásnál az újságírói tudással, ismeretanyaggal felvértezve tudósította a nézőt, és azzal együtt adod át azt, ami ott történik, ennek úgy tűnik, hogy leáldozott. Ezen kell keseregni, vagy nekünk kell valahogy ehhez alkalmazkodni?
Kíváncsi vagyok Botond válaszára, hadd legyek rendhagyó, mert nekem erre nagyon rövid a válaszom. Szerintem kell ezen keseregnünk, és kell erre nekünk tudni választ adni, mert a kapuőr szerep az olyan felelősség, ami nélkül nincsen kritikai, tisztességes újságírás és tisztességes tálalása a történéseknek a nyilvánosság felé.
Gondolkodom, hogy a rövid válaszomat hogyan tudnám beletenni ebbe a lendületbe. Ugye a probléma az, hogy az elmúlt 15 év az arról szólt, hogy a kapitalizmus és az információs gazdaság közötti koalíció véget ért, és ugye kiment a kapuörök mögül a tőke.
Szépen fogalmaztad, és pont ez történt.
Ezt a problémát ugye még most se találtuk ki, hogy hogy kezeljük. Annyi történt, hogy fragmentálódott a médiatér, ugye pont Amerikában ez nagyon látványos, de Európában is sok helyen ezt látjuk. És innentől kezdve ugye a ki a kapuőr, mert mindig lesz, és akkor az algoritmus gazdája, a social media platform tulajdonosa és néhány influencer ugye nagyobb kapuőr tud lenni jelenleg. A probléma, hogy ezekből a nagy része az Európán kívül ül. És akkor ugye innentől az európai kapuőrökkel van egy komoly kérdés és probléma, hogy egyáltalán sem a hardware, sem a szoftver nincs nálunk, akkor ebben a fociban nehéz kivédeni a gólt.
Egy percünk van, úgyhogy arra kérnélek titeket, hogy tudunk-e valamit mondani a hallgatóknak, hogy egy ilyen történelmi dátumnak az évfordulóján, amiközben még velünk történt, mire érdemes figyelni, vagy miben érdemes elmélyülni, esetleg végig gondolni, hogy egy, ne ismétlődjön, kettő, ha már történt egy ilyen tragédia, akkor tanuljunk is belőle valamit.
Számomra az a válasz, ami kötődik ahhoz, amiről az előbb beszéltünk, hogy olyan forrásokból tájékozódjanak, és olyan helyekről olvassanak, vagy olyan embereket hallgassanak, nézzenek meg, akár egy ilyen eseménnyel kapcsolatban is, akiknek hitelt lehet adni, akik komplexen, átgondoltan, valódi információk birtokában felelősen beszélnek, mint például Feledi Botond. Ezt részben azért mondom, mert én nagyon sok inside jobossal is csináltam egykor interjút, nagyon sok összeesküvés elmélet hívővel, világszerte az Egyesült Államokban is, és a legfrissebb élményem, hogy egy hónappal ezelőtt Indonéziában engem valaki így fogdosott, fogta a vállamat, mert nem hitte el, hogy én ott voltam szeptember 11-én New Yorkban, mert ő úgy tudta, hogy ez nem történt meg. Ez nem történt meg, és ha én ezt mondom a számmal, akkor nekem elhiszi.
Nem szeretnék fővárosi provokátor lenni, de azért alapvetően a lényeg, hogy figyeljünk egymásra. Tehát nem vagyunk Amerikában, Magyarországon vagyunk, de az, ahogy a pauperizáció és más embereket radikalizálhatóvá tesz, leszakadnak, most, és Magyarországon a prostitúció valószínűleg jobban fenyeget nagyon sok mindenkit, mint mondjuk a terrorista radikalizáció, de az egymásra figyelés lesz a kulcs.
Feledi Botond, Bombera Krisztina, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, legyen így máskor is. Ez volt a Kulcskérdések, én Benyó Rita vagyok, viszont hallásra.